mi az, ami alapján úgy döntöttek, hogy erre szükség van? Mi volt az az információ, ami alapján elkezdték ezt az egészet?
Az elmúlt években azért a társadalom környezet tudatossága egyre nőtt. És amikor elkezdtük ezt az egészet, a mikroműanyagok tudománya gyakorlatilag akkor kezdett el fejlődni. Például a tanszéken nem is nagyon hitték, hogy erre szükség van. Ugyanakkor ott volt ezzel szemben ott állt, amikor látjuk, hogy mennyi szemét jön le Kárpátaljáról, de akár Szlovákiából is a folyóinkon, vagy a Marosón, Szegeden mennyi úszik le. És akkor nekünk már ez régebb volt a fejünkben volt, hogy valami ilyesmit kellene csinálni, hogy mennyi lehet a műanyag szennyezettség. Korábban mi csináltunk vizsgálatokat nehézfémre vonatkozóan, elsősorban a Marosón, hogy mennyi az üledékben a nehézfém, és az látszódott, hogy a szennyezett. És akkor napjaink legújabb ilyen szennyező forrásai a mikroműanyagok, meg a makroműanyagok, tehát a nagyobb darabok, és ezért gondoltuk, hogy érdemes lenne elindítani ezt a kutatást.
Egyébként a fogyasztói társadalom hívta azt életre, hogy egyre több műanyagot használunk, tehát a ruháinktól kezdve a háztartási berendezésekig szinte minden eszközünk részben vagy egészben ugye műanyagból készül.
Igen, ezen én is nagyon sokat szoktam gondolkozni, hogy én nagyon szeretném ezt elkerülni, de gyakorlatilag a mai ember szinte ezeket el sem tudja kerülni, vagy hogyha megpróbálja, akkor az tetemes költségekkel jár. Tehát most gondolok egy olyanra, hogy mondjuk elmegy az ember a boltba ruhát venni, akkor legalábbis a mi társadalom nem azt nézi feltétlen, hogy milyen anyagból készül, hanem hogy milyen ára van annak a ruhának. És innestől kezdve nagyon-nagyon nehéz mondjuk gyapjúból, vagy selyemből, vagy vászon, vagy bármilyen természetes anyagból ruhát venni. Ráadásul nem is nagyon tudom, hogy hol lehetne ilyeneket beszerezni, mert a boltokban mindegyik kevert.
Sőt, most már nagy része az inkább poliészter, poliamid, amiből készül, igen. Mert ez az olcsó, viszont horribilis áron el lehet adni.
Igen, és ráadásul ugye kevertek, mert akkor tartós, akkor nyúlik, akkor csillog. Tehát egy csomó olyan tulajdonsága van így a műanyagoknak, amitől ilyen attraktívabbakká válnak az emberek számára. És innestől kezdve ezt nagyon nehéz lesz kiküszöbölni.
És ha jól tudom, akkor vannak eleve mikroméretűre gyártott műanyagok. Ezek mikben vannak? Milyen termékekben?
Ugye ezek mindent mikroműanyagnak nevezünk, ami 5 milliméternél kisebb. És ezeket hívják ilyen elsődleges mikroműanyagoknak, és mondjuk ilyen pellet formájában, tehát ilyen darálmány vagy kis gömbök formájában juttatják el mondjuk a műanyagot az egyik gyártótól a másikig, amiből majd aztán fröccsöntenek. Tehát eleve van egy csomó ilyen. Akkor van rengeteg mikroműanyag, direkt ilyen gömb alakúra gyártanak.
Kozmetikai szereknél? A pirosító?
Igen, arcradír, fogkrém, ilyesmi termékek van, ahol a cél a dörzsölés. És ha már dörzsölésnél tartunk, hogy például amikor kocsikról vagy bármilyen eszközről le akarják szedni a rozsdát, és homok fúvóznak, én mindig azt hittem, hogy ez ténylegesen homokot használnak, de nem, kiderült, hogy az is műanyag. És akkor innestől kezdve tényleg elkerülhetetlen az, hogy műanyagokat használjunk, és akkor ezek még csak az elsődleges mikroműanyagok, tehát lesznek olyanok is, amiket mi magunk aprózunk ilyen műanyag apró formává. Egyszerűen, hogyha belegondol az ember, hogy mennyi tárgya van műanyagból, akkor bármilyen fizikai hatás éri ezeket a tárgyakat, akkor arról apróbb darabok fognak leválni. Soha nem gondoljuk azt, hogy mondjuk mennyi útfesték van kirakva, és azok mind kopnak. Na most minden festék, amit használunk, ma már műanyag alapú. Vagy zömében műanyagból vannak a gépjárművek kerekei. Ha belegondolunk, hány autó van, azokon hányszor kell gumit cserélni, mennyi, több kiló, több tonna gumit termel egy-egy város egy év alatt, és akkor még ott van mondjuk a cipőnk talpa is, ami folyamatosan kopik.
Hát ez eszembe sem jutott volna.
Ugye? Vagy akkor a játszóterek most már egy modern játszótérben, hogy a gyerekeket, hogy megvédjék, hogy leessenek a földre, akkor vannak ilyen gumilapok. Azok is szépen, hogy az a gyerekek csúszoknak, elaprózódnak. Vagy akkor levetünk egy ruhát, érdemes egyszer megnézni, hogy levet az ember ruhát egy ilyen szórt fényben este, hogy mennyi kis szöszmös száll ki belőle. És ezek is mind-mind aztán a környezetünkbe kerülnek. Tehát a szálak, ahogy töredeznek mondjuk a ruhákon.
És hogyan kerülnek ezek a folyóba?
Nyilván ahányféle módon termeljük őket, annyi különböző iránya van, hogy hogy juthatnak be a folyóba. Tehát, hogyha most kezdtem itt az előbb az út felfestés, a gumik Tehát nagyon sok olyan kisebb út van, amelyek patakok mellett haladnak, vagy hidak mennek át a patakon, vagy a folyón. Na most akkor onnantól kezdve egy nagy esőkor az útról lemosódó vizet mindig látjuk, hogy tiszta sár.
Igen.
Nyilván van benne sár is, de van benne rengeteg műanyag is. És akkor onnantól kezdve az bemosódhat a folyókba, így az utakról. És akkor ez az egyik, a másik, amik a levegőben szállnak, mert levegőben száll a ruhánk levetett, de levegőben van a kocsikerék kopásából, törésből, bármiből, ez ilyen nagyon-nagyon aprók. Ezeket aztán a szelek úgy fölkaphatják, hogy van ilyen kutatás, hogy az Antarktiszon ott van a műanyag, pedig hát elvileg ott nem kellene. Az is ugye a szelek által jut. Tehát akkor lemossa a víz, ott vannak a szelek, és akkor az utolsó, amiről nem szabadna elfelelkezünk, hogy mi saját magunk is bejutatjuk a folyóba. A szennyvíz, most az kezelt vagy kezeletlen szennyvíz, teljesen mindegy révén. Azért mondom, hogy mindegy, mert hogy nem tudják kiszűrni az összes műanyagot, tehát a kezelt szennyvízből is a műanyagoknak kb. 20%-a az a környezetbe jut.
És ez mind ott rakódik le, tehát a levegőben és a folyókban.
Igen, igen. És akkor volt egy hallgatónk, a hallgatók nagyon-nagyon szeretnek ilyen munkákban részt venni, és akkor volt egy hallgatónk, aki hajlandó volt megnézni, mennyi műanyag van a szennyvízben. És nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye a szennyvíz végterméke a szennyvíz iszap. És ebben a szennyvíz iszapban 44 ezer darab műanyagot talált 1 kilogramban.
Az rengeteg, de ez már a tisztított szennyvíz, ugye?
Tehát ez a szennyvíz iszap, tehát a tisztított szennyvízben még van 20%,
igen,
azt kiengedjük a folyóba, és az a sűrje, ami a szennyvízből megmarad, kiszűrik egy ilyen.
Hát és azt szétterítik egyébként a földeken, mert ugye ezt most hallottam, hogy vannak olyan erdészeti ZRT-k, akik pontosan ilyen szennyvíziszapos területeken például erdősítenek, fásítanak.
És szántóföldekre is
szétterítik. Igen, igen.
Na most onnantól kezdve, hogyha 44 ezer van egy kilóban, az majdnem azt jelenti, hogy ez az egész műanyagból van, és akkor onnantól kezdve szétteríti, ennél szerintem környezetkárosítóbb dolog nincs, bár most Magyarországon ez a trend, hogy a szennyvíziszapot akkor használjuk fel ilyen jótékony dolgokra, de hogyha ezt széteríti, akkor nyilván abban a szennyvíziszapban, abban a műanyaghoz rengeteg káros anyag tud kapcsolódni hozzájuk, magában a műanyagban van káros anyag, és akkor innentől kezdve a talajt is elszennyezzük, de hát a talaj meg erodálódik, tehát azt is elfújhatja a szél, vagy bemosódhatnak patakokban, és akkor innestől kezdve a szennyvíziszapot szépen lassan bedolgozzuk a környezetben meg saját.
Hát így van, meg hát ugye mondja, hogy szántóföldre, tehát onnan akkor a termékek, igen, által belénk is kerül.
Igen, igen.
Hát ez tehát elképesztő.
Igen, azt gondolom, hogy például ezt úgy lehetne megoldani, hogy ezt törvényileg nem szabadna engedni, és akkor kérdés, hogy aztán persze mit lehetne csinálni a szennyvíziszappal. Valószínű, hogy ha elégetik, akkor ebben sokkal több energia van, és valószínű, hogy inkább el kéne égetni ezeket ilyen brikettek formájában a szárított szennyvíziszapot.
És akkor a levegőbe azáltal nem jut ki az égetés által, mert szoktunk hallani arról, hogy mit tudom én, gumigyári, gumiabroncsok, stb.
Tehát amikor már elég, ugye, akkor már nem mikroanyag, csak mindenféle vegyi anyagok, gázok. Egy-kettő, hogyha ezt kontrollált körülmények között, tehát tényleg egy szemét égetőben,
igen,
égetnék el, akkor ott nekik megvannak erre a műszaki megoldásaik, mert ott sok mindent égetnek, hogy ez ne kerüljön ki a levegőbe. Tehát, hogy valószínűleg ez lenne a legjobb megoldási mód arra, hogy ne kerüljön ki ez a szennyvíziszap.
Csak ez gondolom jóval drágább, mint az, hogy szétterítjük a szennyvíziszapot mondjuk a szántóföldön például.
Valószínű, meg valószínű, hogy ez egy szemléletbeli kérdés is. Tehát a magyarországi szennyvíziszap kezelési koncepciót ezt néhány éve, tehát még nem is 10 éve, hanem 5-6 éve fogadták el, és abban még kimondottan az szerepel, hogy ki kell szórni a földekre. Hisz nincsenek benne nehézfémek, sokkal rosszabb van benne, mert ez a műanyag meg 1000 évig ott marad.
Igen, és ez sokkal károsabb. És egyébként arról még nem is beszéltünk, hogy ez egy dolog, hogy mi próbálunk valamennyire vigyázni a folyóinkra, meg a kisebb vizeinkre. Na de hát ugye jön Kárpátalja felől a víz, és ott ugye még gondolom most is vannak olyan helyek, olyan kisebb városok vagy települések, ahol mondjuk tisztítatlanul engedik bele a szennyvizet.
Igen, bár itt most nullpontról szeretnék indulni, mert Magyarországon nagyon sokat mértünk, és a mérések során nagyon sok emberrel találkoztunk, és mindenki jobban szereti a szomszédságot hibáztatni ezekért a dolgokért, mert szó sincs arról, hogy onnan nem jön el szemét, mert ezt látjuk, ugye jön a PET palack, rengeteg szemét, rengeteg szennyvíz jön. De azért én azt gondolom, hogy Magyarországon is el kéne a felől gondolkoznunk, hogy mondjuk még a legnagyobb városainkban is a szennyvíz elvezetés az csak a lakosság 90%-át szolgálja. Tehát nincs kiépítve teljesen.
Igen.
Főleg, hogyha belegondolunk mondjuk a budapesti agglomerációban, ahol ugye ez folyamatos napi szintű probléma, hogy van-e víz, van-e szennyvíz, az infrastruktúra hogy van kiépítve. Na most innestől kezdve, például Szegeden is, ugye Szeged egy 150 ezer főnél nagyobb város, Szegeden a szennyvíz elvezetés, ez csak a város 90%-át érinti, az azt jelenti, hogy még mindig van 15 ezer olyan ember, ahol, nem tudom, derítőkbe megy, vagy ő kienged ide, azt aztán ki tudja, mi történik vele, tehát tisztítatlanul kerül ki a környezetbe. És akkor még ott vannak a kis falvak is Magyarországon is, tehát végig a Tisza mentén vannak olyan falvak, iszonyú szegény falvak, ahol egyáltalán nincs szennyvízelvezetés.
Igen, és akkor most eszembe jut, dr. Szanyi Jánossal készítettem nemrégiben egy interjút a vizeinkről, az ivóvízről, meg a természetes vizeinkről, és ő mondta, hogy Magyarországon olyan mértékben el vannak korrodálódva és használódva a csövek, tehát maga a csőrendszer, hogy ez hamarosan beláthatatlan katasztrófákhoz vezethet, és ő mondta pontosan, hogy hány olyan cső lehet, amely szivárog, és ugye a szennyvízcső is szivárog, akkor ugye az megy tisztítatlanul igen. bele a talajba.
Igen, igen, és ezáltal a talajokat is elszennyezünk. Tehát most ott tartunk, hogy szennyezünk a talajokat fölülről, szennyvíziszaporodással, arulról, mondjuk a szikkasztókkal, rakódik rájuk a levegőből a mikroműanyag. Tehát, hogy gyakorlatilag nem hiába hívják egyébként most már, ami időszakot mi most élünk, ezt hívják antropocénnek, tehát az ember korszaka, és egyik jelölője az, hogy megjelenik, egy ilyen fólia-szerűen betakarja a földet a műanyag. És hogyha jönnének régészek, csak most mondom, 10 000 év múlva, akkor onnan tudnánk, hogy melyik a 2000-es évek, hogy ez az az időszak, amikor a műanyag olyan elterjedté vált, hogy mindegy ilyen szintjelző megmaradna végig a rétegekben.
Igen, és ez elkeserítő rettentően, amit mond, annál is inkább, mert ugye ez a kutatás, amelyet végeznek, ott ugye ki is mutatták, hogy miért károsak a műanyagok. Tehát nem csak a környezetre, hanem ránk emberekre, illetve az élővilágra, az állatokra nézve is.
Igen, mondjuk ezzel nem nagyon foglalkozunk, ez inkább ugye biológusok, orvosoknak a kutatási területe. Mi azzal foglalkozunk, hogy időben, meg térben hogyan változik ez a szennyezés, mert ez is egy izgalmas kérdés. De hát ez a műanyag jelentősen befolyásolja az állatoknak, meg a növényeknek is az életkörülményeit. Múltkor hallottam például egy nagyon érdekes riportot, hogy megnézték azt, hogy mondjuk mennyi műanyag van a felnőtt ember és egy kisbabának a székletében. És a kisbaba székletében 10-szer annyi műanyag van, mint amennyi egy felnőttében.
És ez hogy?
Ez szerintem nagyon egyszerű, mert hogyha belegondolunk, hogy a kisbabákat műanyagkanállal etetjük, műanyag játékokat rágnak.
Igen.
Műanyag cumit rágnak, vagy abból szopnak. Műanyag üvegben melegítjük nekik a
tejet
vagy a
tápszert. Igen.
Igen, igen. És akkor ha így belegondol az ember, akkor gyakorlatilag a kicsi babák azok műanyaggal vannak körülvéve, mert még a takaróik is ugye azon görögnek jobbra-balra, dörzsölik be a fejüket, azok törnek, azok a szálak, amit az előbb beszéltünk a ruhákról, és akkor persze nyilván nem csak a székletükben, de tüdőben is nagyon sok műanyagot kimutattak már, agyban, véráramban, tehát nagyon-nagyon sok van, de a babák ennek még jobban kitettek.
Igen, és ennek azért beláthatatlan következményei lehetnek, ha az embert nézzük, ugye mondta, hogy a tüdőben ugye mérgező anyagok szabadulnak fel, és ott van, hogy manapság egyre nehezebben esnek a nők teherbe, és ez nem csak egyébként a nőkre vonatkozik, hanem a férfiaknak ugye a szaporodó képességére is, és ugyanakkor ott van a hormonháztartás, tehát tele vagyunk allergiással, fölborult hormonháztartású fiatalokkal. Láttam egyébként egy filmet, amelyet az önök kutatásáról készítettek, és abban a filmben láttam, hogy például a halakra milyen hatással van, mert hogy a halak ezeket meg tudják enni, és az ember nem is gondol bele abba, hogy ugye ezek a mikroműanyagok, amik belekerülnek például a folyókba, ugye amit mondott a mosás által, hogy ott vannak ezek a kis fonal darabkák, amik annyira picik, tehát hogy szabad szemmel nem is láthatók, és hogy a halak ezt megeszik, mert összetévesztik a táplálékkal.
Igen, igen. Amit mi mértünk, ez egyébként szerintem ez világszínvonalú kutatás volt, most egyelőre ezt a részét befejeztük, hogy 2 éven keresztül 5 naponta néztük, hogy mennyi műanyag van a vízben. Egy ilyen szivattyúval átszivattyúztuk, egy szitára, 1 köbméter vizet, és akkor megnéztük, hogy 1 köbméter vízben mennyi műanyag van, és végül is ugyanennyi műanyaggal találkozhatnak a halak. És akkor így átlagosan 1 köbméterben 30-valahány darab volt, de maximálisan volt olyan időszak, amikor 130 darab ilyen szálacska volt 1 köbméterben. Na most, hogyha 130 darab, akkor elgondoljuk, hogy az gyakorlatilag egy araszonként van a vízben valahol egy műanyag, és nyilván a kishalak meg az ivadékok ezt úgy érzékelik, mintha egy finom falatot találnának, egy kis kukac vagy valami, és akkor bekapják, és hogyha bekapják, akkor onnantól kezdve ugye a bélcsatornájukban ez megreked. És ha megreked a bélcsatornában, akkor gyakorlatilag ők folyamatosan táplálkoznának, mert éheznek, de amit esznek, az műanyag, tehát az nem tápláló, tehát gyakorlatilag előbb-utóbb éhen halnak, úgyhogy a bélcsatornájuk meg van tömve műanyagokkal. És egyébként nyilván a kishalak kisebbeket fogyasztanak, de a nagyobb műanyagok is megtalálták tengeri madarak elhullott tetemeiben, amikor a tengeri madár begyében csak műanyag volt, meg azt talált a parton.
Igen, elképesztő. És ugye a kisebb halakat megeszik a nagyobb halakat meg megeszi az ember. Tehát ezáltal ugye belénk is
igen,
bekerül.
És akkor amiről beszéltünk, hogy ezekben a műanyagokhoz nagyon sokféle anyag kapcsolódhat akár kívülről, tehát úgy kell elképzelni őket, mint hogyha ezek a műanyag szálak mágnesként vonzanák a vízben lévő vegyi anyagokat. És hát ugye a szennyvízben akkor nem csak műanyag kerül ki, hanem mindenféle más is, akár a hormonoktól kezdve, amiről az előbb beszéltünk, gyógyszereken keresztül, nehézfémek, ezek mind hozzájuk kötődhetnek, meg másrészt magukban ezek a műanyagok is teli vannak vegyi anyagokkal, mert az egyik pulóver pirosra gyártják szálat, a másikat kékre, az egyik puhább, a másik merevebb, és akkor ehhez mind más adalékanyagokat kell adni, és akkor innestől kezdve rengeteg vegyi anyag van ezekben a műanyagokban. Lassan bomlanak, ezeket gyakorlatilag szerintem nem is nagyon fogják tudni megmondani, hogy igazából mit okoznak mondjuk az emberi szervezetben, mert hogy nagyon lassú a lebomlásuk, de ott vannak egész végig. És lehet, hogy most megeszek egy műanyagot, de az lehet, hogy csak 1-2 év múlva fogja ezeket a vegyi anyagokat kibocsátani magából.
2019-ben kezdték el ugye a kutatást, ha jól tudom.
Igen.
És ugye olvastam a háttéranyagban, amit küldött nekem, hogy egy világon egyedülálló a mintázás tér és időbelisége. Igen. Ez egyébként mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy általában a kutatások, a nemzetközi kutatások néhány ponton lemennek mondjuk egy folyóhoz, ott vesz iszap mintát, agyag mintát, vagy éppen a vízből mintát, és akkor ezzel ő azt mondja, hogy meghatározta, hogy mondjuk a Temzében mennyi a mikroműanyag. Ezzel szemben mi azt csináljuk, hogy immár 4. éve egyrészt végig utazzuk a Tiszát, Rahótól az Ukrajnában van, tehát ahol összejön a fekete és a fehér Tisza, és onnantól kezdve beszélünk igazán Tiszáról, tehát majdnem, hogy a Tisza forrásától, Ukrajnán, Magyarországon, Szerbián keresztül egész a Dunáig. És így végül is egy nagyon hosszú, tehát egy 950 kilométer hosszú folyó van megmintázva immáron 4. alkalommal. És akkor így sokkal jobban lehet látni azt, hogy térben ezt mi határozza meg. Ez az egyik. De mi szerintem sokkal fontosabb ez a másik mintázási módunk, hogy egy ponton, itt Szegedtől északra, gyakorlatilag 2 éven keresztül vizsgáltuk a vizet, a szivattyúztuk át a vizet, és akkor ez alapján meg tudjuk határozni azt, hogy 5 naponta, ami nagyon sűrű mintavételnek felel meg, hogyan változik a mikroműanyag mennyisége. És mi ezt a mérést csináltuk télen, nyáron, karácsonykor, húsvétkor, Tehát minden egyes ötödik nap megcsináltuk, és így nagyon-nagyon szépen kirajzolódik, ahogy a folyónak a vízszintje változik, akkor azzal hogyan változik a szállított hordalék mennyisége, és hogyan változik vele együtt a mikroműanyag mennyisége. És én még ilyen kutatást nem láttam, ami hosszú időn keresztül ilyen sűrű mintavételezést alkalmazott volna.
És egyébként mondjuk a Tiszáról mi mondható el, hogyha a világviszonylatban nézzük, mert néztem itt a víz átlagát, meg az üledék átlagát, és ugye ott hozzák az Amazonaszt, hozzák Kínát, Indiát, és hozzák ugye Tiszát is összehasonlításba, és azért igen. A Tiszában nem kevés, ha azt nézem, az üledék.
Igen, igen, tehát hogy ha most külön nézzük a vizet, akkor mondjuk, ha az átlagot számoljuk, ugye az azt mondtam, hogy 30, valamennyi 34.
34 darab per köbméter.
Igen, igen. És akkor ehhez képest mondjuk az Elba, ami azért keresztül folyik, az is jó pár országon, az csak 5 darab per köbméter van benne, Rajnában 11, és a Gangesben 38. Tehát na, a Ganges, ami...
Ami nagyon szennyezett.
Amit én is
és én ezen ledöbb, igen, ledöbbenek, igen, hogy a Ganges... Igen, igen. Hát a Duna szennyezettebb, mint a Ganges.
Igen.
Tehát
igen.
Döbbenet.
És a Tisza meg ott van.
Igen.
És én ezen azért sokat gondolkoztam, hogy mi lehet az oka.
Igen.
És nyilván belengednek mindenféle szennyezést, és ugye ez elsősorban ipari szennyezések, persze van lakossági szennyezés.
Uh-huh.
Én azt gondolom, vagy nem tudom, hogy például Indiában más lehet a tisztálkodás kultúra, mint mondjuk Magyarországon. És ez nem biztos, hogy rosszabb. Ugyanis mi azt csináljuk, hogy mondjuk fogjuk a ruháinkat, minden nap újat fölveszünk, és amit aznap használtunk, az bele a mosógépbe mossuk.
Rengeteg mosószerrel, mindennel.
Rengeteg mosószerrel, és ahányszor mosásra kerülnek a ruhák, akkor annyiszor törjük őket mesterségesen össze a szálakat. És végülis a víz kimossa belőlük ezeket az összetöredezett szálakat. És az, hogy nagyon-nagyon sokszor mosunk, szerintem egy ember arányaiban sokkal-sokkal több műanyagot ereszt ki szennyvízzel a környezetben, mint mondjuk az indiaiak, akik lehet, hogy sokkal kevesebbet mosnak, mert nincs rá alkalmas. Én nem hiszem, hogy minden háztartásnak lenne folyóvize, és az a folyóvíz az olyan olcsó lenne, hogy ezt a mosásokat egész nap megy a mosógépet.
Így van, biztos nem. Megengedhetnék
maguknak, ugye biztos az áram is drága. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországon ez az, amiről tudnánk tenni. Mondjuk, ha csak mindenki annyit tenne, hogy ötödével kevesebbet mos, és akkor minden ötödik mosást kihagyja, minden ötödik ruháját akkor még egyszer fölveszi, akkor szerintem már csökkenthetnénk a kibocsátásunkat. Mindig az jut eszembe, hogy a nagyszüleim meg a dédszüleim, azok nem mostak ennyit.
Nem is volt ekkora a felhasználás, mint napjainkban. És főleg egyébként ez a fejlettebb társadalmakra igaz, és a gazdagabb rétegre, ahol ugye minden nap új ruhát kell fölvenni,
igen.
Mert az ciki, hogyha én gazdagként, mit tudom én, két naponta ugyanazt a ruhát veszem föl.
Igen.
Ez egyébként nagyon elkeserítő. Mi lesz ennek a vége? Mert gondolom, hogy készül egy kutatási anyag, gondolom eddig is publikáltak, tehát készül mondjuk egy olyan hathatós anyag, ami oda kerül a szaktárca elé, hogy na, akkor tessék megnézni, lehet ellene tenni, de ehhez ezt és ezt kell tenni.
Ez a publikálást ezt mi folyamatosan próbálunk megjelenni a médiában, hogy eljusson ez emberekig, döntéshozókig, de őszintén nem nagyon látom azt, hogy ebben az ügyben bármi tenne bárki. És ennek nem csak a döntéshozó az egyetlen hiányzó láncszem ebbe az ügyben, hanem az is, hogy ezzel a mikroműanyagokkal most nagyon-nagyon sokan foglalkoznak, mindenki egy kicsit máshogy, és akkor mindenki arra próbál rá fókuszálni, akkor hogyan kellene a monitoringot csinálni, és mindenki persze a sajátját erőlteti.
Uh-huh.
És innestől kezdve nagyon nehéz lenne egy döntéshozónak azt mondani, hogy akkor így kellene csinálni, ez a jó megoldás. És én magam is nagyon sokszor a publikációk során tapasztalom, hogy többféle tudományágnak a képviselői foglalkoznak a műanyagokkal. Például az első, aki foglalkozik, nyilván a vegyészek, hisz a vegyészeknek ez nagyon érdekes, hogy most polietilén, polipropilén, vagy micsoda az, ami a környezetbe kerül, az milyen anyagokat köt meg, és így tovább. Ez is fontos, de nem csak az fontos, hogy milyen kémiai anyagokból vannak, hanem akkor, hogy pontosan honnan is vettük a mintát, mert nem mindegy az, hogy mondjuk egy szennyvíz befolyó alól veszem a mintát, ahol sokkal többet mérek, vagy egy szennyvíz befolyó fölötti folyó szakaszról.
Igen.
Vagy nem mindegy, hogy nyáron veszem, amikor minden üledék le van ülepedve, a vízben is csak legfeljebb 20 darabban, miközben télen, amikor ilyen kisebb árhullámok levonulnak, akkor meg 120 darabban a vízben. És akkor nem lenne mindegy, hogy akkor honnan veszem, hogyan veszem, és akkor itt estől kezdve ez, én nekem úgy tűnik, hogy a két szakma között egy ilyen presztízsharccá kezd alakulni, és akkor nyilván a döntéshozók pedig erre nem nagyon tudnak reagálni. De egyébként ez nem csak Magyarországon van itt sehol sem. Tehát nincsenek sem standardek, hogy akkor most hogy kéne mérni, nincsen olyan sem, hogy akkor mennyi az elfogadható, mit kéne csinálni, ha nem annyi. Mert ez is nagyon érdekes kérdés, hogy rendben van, megmérjük, de akkor mit kéne csinálni? Átszűrni az összes vizet? De hát nem lehet. Egy része le van rakódva a meder aljára, az majd az első árvíz fölkavarja.
Meg ami nekem eszembe jut, hogy itt érdekek ütköznek. Tehát mindig azt mondják, hogy a fiatalok és a szemléletváltás, és hát ugye ebbe a fiatalok lehetnek majd az úttörők. Csak ugye nekem az jut eszembe, hogy a reklámok őket célozzák. És engem azért szomorít el és képeszt el mindaz, amit mond, mert ugye látjuk azt, hogy egyre fiatalabb korban alakulnak ki olyan agresszív rákos daganatok, hogy menthetetlen. És ezt, ha visszavezetjük, hogy a mai fiatalság mit eszik, miben jár, tele okostelefonnal, okoskütyükkel, állandóan váltani kell, venni kell a legújabbat, a gyors éttermekbe eszek, mikrohullámú sütőbe melegítem az ételt, mert ugye nincs időm arra, hogy főzzek, stb. Többi. És ugye itt valahol én érdekütközést látok, mert egyrészt azoknak, akik el akarják adni a termékeiket, nekik az a cél, hogy minél többet adjanak el. Igen. És akkor itt vannak önök, tudósok, kutatók, akik meg a vészharangot kongatják, hogy ennek így nagyon nem lesz jó vége, és látjuk.
Igen.
És én egyébként azt látom, hogy amíg az ember saját magán meg nem tapasztalja, tehát amíg nincs baj, addig úgy vagyok vele, hogy jó, hát most mit, most egy adagot többet mostam, hát na. És ugyanakkor meg itt, amiket mondott, hogy beláthatatlan következményei
igen,
vannak.
Igen. Engem egyébként, ami a legjobban elszomorít, az, hogy itt vagyunk ilyen egyéni kis érdekekkel, szebb ruhám legyen holnapra. Miközben ez a szennyezés, amit a világra bocsátunk, ez a műanyagok van olyan fajta, ami 1000 év alatt sem bomlik le. És számomra ez azért megdöbbentő, mert 1000 évvel ezelőtt, ugye Árpád, István király, Árpád ház, csak most, hogy ha ők akkor elszennyezték volna, az most arra bomlana le. Mátyás királynak a 15. századi eszközeit még most meg kellene találnunk. És nyilván nem találjuk meg,
nem, hát.
De ők nem szennyezték el úgy a környezetet. Tehát még egész a nagymamánk is olyan környezetet hagyományozott ránk, örökített ránk, ami azért nagyjából tiszta volt, ha műanyagok szempontjából nézzük, de úgy összességében. És akkor most meg tényleg, hogy itt egyéni érdekek, perc embereknek a gondolatai alapján elszennyezünk mindent, és az, hogy mi lesz a jövőben, ez gyakorlatilag senkit nem érdekel, mert hát majd lesz valaki, aki megoldja ezeket.
De nem, tehát ezt nem lehet. Tehát itt vagy össznépileg oldjuk meg, mert a Szegedi Tudományegyetemnek a kutatói mondták, tudósai, és nagyon jól mondták, hogy nem szabad mindent a nagy gyártókra rátolni. Tehát mi emberek tehetünk a legtöbbet saját magunkért. Igen. És ezt kellene az embereknek elfogadni, hogy minden egyes ember tehet azért, hogy egy jobb és tisztább környezetben éljen. De ehhez az kell, hogy én elfogadjam, meg fölfogjam azt, hogy mekkora a baj. Mert még mindig nem érzi az ember, holott látjuk a klímaváltozással. Tehát az, hogy október végén elkezd kibújni a narcisz, virágzik a megyfa, ez nem normális.
Igen, igen. Például nagyon érdekes egy személyes megjegyzést, hogy megenged, hogy amióta én elkezdtem ezt a mérést, ugye úgy kezdtük el, hogy azt sem tudtuk, hogy lesz a Tiszában egyáltalán mikroműanyag. És aztán jött az első eredmény, hogy annyi a mikroműanyag, mint a Gangesben, meg az Indusban. És akkor ezen rettenetesen megdöbbentem, és az a nagyon érdekes, hogy én azóta nem merek venni új ruhát például. De komolyan, tehát, hogy és rájöttem, hogy nagyon sok ruhám van, és én azokat föl tudom venni. Csak régen az volt, hogy bementem a boltba, fú, ez milyen olcsó, jól néz ki, vegyem meg. De hogyha mindenki csak egy kicsit visszavenne a vásárlási szokásain, akkor már nem mindegyik, mondjuk azt, hogy beszállítónak érné meg mondjuk a világon háromszor körbe kerítetni ugyanazt a ruhadarabot, mire eljut a végfelhasználóhoz. Ezért nem csak a mikroműanyag szennyezés ellen tehetnénk, hanem tényleg a globális klímaváltozás ellen is, hiszen a ruhának valahogy el kellett jutnia ezen a három körön, és az iszonyatos szennyezés mondjuk egy ilyen konténerszállító hajó, ami körbeviszi a ruhákat, arról nem is beszélve, hogy a gyártás során milyen környezetkárosító tevékenységeket csinálnak. Ráadásul ugye, ha belevonunk ezeknek a ruháknak, nincs is nagyon szelektív hulladékgyűjtése.
Semmi.
Nem tudom,
semmi.
Hogy nagyvárosban van-e, az én környékemben biztos, hogy nincs.
Hát megkezdjük a szelektív hulladékgyűjtéssel. Tehát én a saját lakókörnyezetemben azt látom, és a fiatalokról beszélek most, PET palackot bele a kommunális hulladékba. Szelektív hulladékgyűjtés, én azt érzem, hogy ma Magyarországon nincs.
És ez megint hova vezetünk? A szemléletformáláshoz. Nagyon-nagyon sok civil szerveződés kellene ahhoz, hogy ezek a civil szerveződések eljuttathassák ezeket az üzeneteket az iskolákban. De ne csak a fiatalokról beszélünk, az idősek is azért ebben ugyanolyan szerepet játszanak.
Lesz folytatás a projektnek? Szeretnék folytatni?
Őszintén én remélem, hogy lesz folytatása. Az nagyon érdekes, hogy a hallgatóink, földrajzszakosokat tanítunk, geográfusokat, környezetmérnököket, őket nagyon-nagyon érdekli ez a téma. Tehát, hogy sokan vannak, akik a környezetért aggódnak, egyre több olyan fiatalról hallunk, akik klímaszorongásosak, és én azt vettem észre, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívesen vesznek részt ezekben a projektekben. Mert látják, hogy van eredménye, talán elősegíti valamelyest, hogy a társadalomnak legyen tudomása bizonyos dolgokról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így egy nagyon jövőbe mutató dolog lehet.
És amit eddig publikáltak, annak volt visszhangja? Tehát mondjuk akár külföld részéről? Mert ugye ilyenkor eljut a világ minden részére az, amit önök kutatnak.
Igen, több ilyen külföldi cikket is publikáltunk, és akkor részben emiatt is azért elég sok nemzetközi kapcsolatra tettünk szert, és van egy olyan nagy ilyen Horizon projekt, ami direkt mikroműanyagokkal foglalkozik, és azzal, hogy kapcsolatot tudjunk kiépíteni egymással, de hát ebből a projektből az Erasmus-szal párhuzamosan is Magyarország kizárta magát most rövidebb, hosszabb időre, úgyhogy azért így azért nehéz, de hát mi megpróbálunk a publikációnkkal ott lenni a nemzetközi szintéren, és tényleg vannak megkeresések, hogy dolgozzunk együtt, például most legutóbb lengyel kollégákkal.
És cégek esetleg, nagy cégek, ilyen egyébként van az önök esetében?
Itt mi abban futottunk bele abba a problémában, hogy a megtalált mikroműanyagoknak a 98%-a ez szál. És akkor innestől kezdve volt egy cég, aki most már inkább próbál nem műanyag palackokban üdítőt forgalmazni, hanem ilyen alu dobozokban. És akkor, amikor kiderült, hogy azért nem a PET palacka hibás a szennyezésért, akkor az úgy kihátrált ebből a támogatásból. És ha belegondolunk, hogy ugye itt most akkor milyen cégnek lenne érdeke, hogy ezt vizsgálja, támogassa, nyilván olyan ruhaipari cégeknek mondjuk, amelyek nem műanyagból gyártanak ruhákat. Viszont azok meg nem akkora cégek, hogy világ nagyszerű területeket fedjenek le, egyrészt, kettő, nem nagy cégek.
Tehát megint odajöghetünk, hogy pénz.
Igen, igen. De annak azért nagyon örülök, hogy az innovációs hivatal támogatta, mert mi abból tudtuk ezt megcsinálni, ezt az összes mérést, mert azért ennek nagyon nagy költségei vannak magának, az utazásoknak, az anyagköltségek, a laborköltségek, azok nagy tételeket tesznek ki.
És gondolom nem mindenki fogadta önöket kitörő örömmel.
De nagyon sokan támogatnak bennünket. Igazándiból nagyon érdekes volt, amikor így mentünk végig a Tiszán, akkor én nekem mondjuk voltak aggodalmaim, amikor még a háború előtt voltunk Ukrajnában, semmilyen atrocitás nem történt. Tehát ott is minden rendben volt. Legfeljebb voltak olyanok, amikor megkezdtük a méréseket, és akkor mindig olyan pontot kell keresnünk, nyilván, ahol könnyen megközelíthető kompokat, strandokat, és mondjuk a komposok is mindig nagyon segítőkészek voltak, és egy-két olyan eset volt, amikor a strandon azzal, hogy szivattyúztunk, és 20 percig berregtünk, és ugye nyár volt, azzal zavartuk a strandolókat, de volt olyan strand is, ahol megtapsoltak bennünket a végén, nyilván örültek, hogy befejeztük, de azt azért látták, hogy mi dolgozunk, ők meg pihennek, úgyhogy azért inkább támogatásban volt részünk, mint hátráltatásban.